Valószínűleg holnap reggel újra elutazom, illetve kirándulok valahová. Krisztin gépiesen kezet nyújtott neki, és feléje tartott arcára kis hideg csókot lehelt. Henriette szinte fázósan megborzongott tőle. Ő még itt marad. Sietve elbúcsúzott, és taxiba jut megint. Egy-két fontosabb telefont el kell intéznie. Szegény Krisztin. Nem tette ellene semmi rosszat, de úgy találta okosabb volt, hogy a maga ügyét elhallgatta előtte. Henriette már természeténél fogva szerette a változatosságot. Az egy pillanatig sem izgatta fantáziáját, hogy ki lesz az a fiatalember, akinek reménytelen szerelmét gyógyítva, vigasztaló úti társul ajánkozott. Henriette azok közé a fiatal lányok közé tartozott, akiket túlságos tapasztalataik és szépségük már eleve biztosít az ellen, hogy szívük lángra lobbanjon. Szerelmi vonatkozású ügyeit inkább a józanész, az előrelátó óvatosság irányította, és szívének soha semmi beleszólása ebbe nem volt. Amilyen nagyon sajnálta előbb Krisztint, és azon törte a fejét, miképpen segíthetne rajta, épp oly hamar túltette magát az ügyön. Már csak a saját dolga érdekelte. Egészséges és életre való önzése nem engedte, hogy hosszabb ideig foglalkozzék olyasmivel, ami kevés vonatkozásban van saját érdekeivel. Megállította a taxit egy divatkereskedés előtt, és két pár kesztyűt rendelt magának, gondosan meghagyva, hogy a megadott címére pontosan egy fél óra múlva küldjék el, sem előbb, sem utóbb. Sejemharisnyákat is rendelt magának egy másik üzletben, ugyanezzel a kikötéssel. Az utitársa és barátja negyed óra múlva már nála lesznek. Ezeket a számlákat pedig már velük akarta kifizettetni. Körültekintő, hideg fejjel gondolkozó lány volt, aki tudta, hogy még így is sok van a férfiak rovásán, tehát egyetlen alkalmat sem szalaszt el, amikor kihasználhatja őket. Krisztin ez alatt még mindig ott ült, magában mélyedve a kis kávéházban, ahol a barátnője hagyta. Micsoda csapás! A felhőkből a földre pottyant egyszerre. Pár órával ezelőtt még békés családi otthonról, szerető férről álmodott, és mindez egyszerre szertefoszlott, mint szél fújt a füst. Pár óra telt csak el, és ez épp elég is volt erre. Henriette azt mondta, hogy George sose szerethette őt, és határozott, tárgyilagos hangon jelentette ki előtte, hogy tudni se akar róla többé. Mit mondhatott neki az az ember? André Rönyár, a jó barátja. A megalázottság és kíváncsiság gyötörte. De aztán felülkerekedett benne a női büszkeség. Reméli, hogy Henriette nem mondta meg neki, hogy két óra hosszat várt rá, és ő váltotta ki kényes helyzetéből. Ez nagyon kellemetlen volna. Meg is kellene ezt kérdezni Henriettől. Rögtön felhívja telefonon, de a vonal foglalt volt. Butaság volt, hogy Henriettet utána küldte. Ha ezentúl találkozik vele, észre se fogja venni, átnéz a feje felett. Csirkefogó. Próbálta elterelni a figyelmét a reális dolgok felé. Elővette a noteszét, és számolni kezdett. 16 meg 22, az 38. Legsürgősebb adósságait kifizeti a fűszeresnél a drogériában, akkor marad még kereken 12 frankja. Még ma este megveszi a Lentranzi Jean legutolsó kiadását, és kijelöli azokat az apró hirdetéseket, ahol állás után jelentkezhet. Jaj, csak házbér gondja ne volna. Már egy hete hátralékban van vele. Csodálatos képpen három nap óta egyáltalán nem zaklatják érte. Holott Madame Rousseau, a házfelügyelő nő eddig még minden nap megsürgette. Megveszi az esti lapot, és hazasiet, hogy mielőbb ágyba kerüljön. Milyen jó lesz aludni, és semmiről se tudni. Még egyszer átnézi a számításait, ellenőrzi, és a végébe, szokása szerint, szinte gépiesen, alákanyarítja a nevét. Krisztin Ruár.